Akkor folytatjuk az ezer arcot. Második vendégünk Orlandó Varona. Jól mondtam a nevét?
Igen, igen, nagyon jó, Varona. Bár nekünk kettő van, Varona Puerta. Ugye van a szerső név, az anya neve, meg a második az apa neve. Tehát mi úgy, Orlando keresztneve, Varona Puerta, Varona az apukám után, és Puerta az anyukám után. Ez a spanyol rendszer, tehát ott még mindig vesz figyelembe, hogy ez fontos az anya neve is hordani. Tehát Orlando Varona Puerta, spanyolosan is hangzik végül is.
Jó, na hogy jutottam el hozzád, azt röviden elmondom, mert talán érdekes. Felhívtam a Katedra nyelviskolát, és ott kértem olyas valakit, aki nem, tehát az európai civilizációhoz tartozik, tehát ide értem akár az Egyesült Államokat is, nincs közel az az ország Indiához, és akkor így kaptam meg először nem téged, hanem egy olyan személyt, aki csak angolul beszélt, hát ő nem jöhetett szóba, és akkor kerültél te szóba, és amikor felhívtalak, én úgy emlékszem, hogy bevásárlás közben leptelek meg a telefonnal. Még annyi előzetes, hogy még mielőtt megérkeztél volna, itt beszélgettünk, hogy Budapesttől India vagy Kuba lehet távolabb, de én úgy satszolom, hogy hasonló távolságban lehet esetleg. Mi a véleményed?
Hány kilométer van India?
Hát utoljára én a Eiffel toronynál néztem, ott van írva. Szerintem olyan 5800 vagy 6200 kilométer volt.
Ja, igen, igen. Kuba messze van.
Akkor 1500 kilométert le kell vonni, mert kb. Olyan messze van Párizs-Budapesttől.
Ez volt nekem az összehasonlítási alap.
Kicsit messze van Kuba. Szerintem 8000 kilométer körül lehet. Eiffel toronytól szerintem.
Jó, tehát akkor ugye ezt sikerült tisztázni. A másik, amikor ide érkeztél, kezet fogtunk, a kézfogásod alapján, tehát nem azt mondom, hogy erősen szorították kezed, de úgy érzem, hogy erős a kezed és erős a fizikumod. Ezt jól vettem észre?
Szerintem igen.
Jó, igen. Akkor ez az első kérdés. Sportoltál ne talán, vagy ilyen alkatod van?
Hát végül is ugye Magyarországon nekem már többször törpenek hívták. Kubában én szerintem Kubában egy ilyen közepes magasságú ember vagyok. Magyarországon úgy érzem, hogy alacsonynak számítok. Ez 173 magas vagyok. Oroszországban pedig kifejezetten kicsi, mert hát éppen ott tanultam és az oroszok mellettem mindig azért úgy kellett felnézni. Erős, hát én sportoltam el is sokat. Kubában ugye a box, ez egy, a baseball után ez a második nemzeti sport, és elvárják végül is, hogy egy fiú tudjon boxolni. Tehát ezt megmutatom, jön, igen, ezt mindenki tudni kell csinálni, mert ha ezt nem csinálod meg, akkor valószínűleg kihasználják az iskolában. Tehát jó mód, ugye mivel az apám, ő is egy ilyen alkató ember, mint én, ő is elvárta, hogy sportoljak és erősleg. Tehát sportoltam iskolában. Kubában egyébként a sport kifejezetten kötelező. Az iskolában úgy tanítják a gyerekeket, hogy mellette ugyanúgy kell teljesíteni a sportban, mint a tanulásban. Én Oroszországban, amikor ott voltam, kifejezetten ilyen sportos életet éltem, és Magyarországon is járok ilyen kung-fu féle tornára, az a neve, hogy Wing Chun kung-fu, és hát most éppen kihagytam egy darabot, de általában péntekenként csinálom ezt a kung-fu dolgot. Tehát nagyjából így ennyi ebből erről a dologról.
Jó, na most mikor és hova születtél Kubában, illetve hozzád is az a kérdésem lenne, hogy a kubai gyerekek hogy játszanak, hol nőnek fel, milyen csapatokban vannak, ezen a következő.
Kuba egy hosszú sziget, általában majdnem ekkora, mint Magyarország, de hosszabb, tehát a sziget hossza lehet akár 1000 km, Havana Santiago de Cuba között kifejezetten 800 km van. Ilyen hosszú távolságok Magyarországon nincsenek. Tehát én kifejezetten már keleti oldalán laktam, én szerintem a legszebb részen, Santiago de Cuba mellett, ahol nagyon nagy, óriási nagy hegyek vannak. Kuba viszonylag lapos ország, de ott, ahol én laktam, ez általában ilyen hegyes. És annak idején nagyon-nagyon régen, még a 19. században a Santiago de Cuba volt a főváros, innen is nem Havana. Nagyváros a Santiago de Cuba. Én Santiago-tól 100 km-re. Nyugatra. Nyugatra, igen, nyugatra. És hát én kis faluban születtem, egy falusi gyerek vagyok. Egy nagyon szép folyó mellett, 22-23 km a tengerpartról. Mögöttem, illetve falu mögött voltak a nagy hegyek, ott kezdett a Castro a Szegis Partizán életét, és volt egy folyó, és keletre, illetve nyugatra van a tenger. Egy teljesen kicsi volt ez a falu. Hát én már ugye a jobbik helyzetben születtem, nem mint a szüleim. Nekünk kérdezte, hogy milyen játékaim volt életben.
De mikor születtél, hogy nagyjából el tudjuk
tenni? 1966. június 3. Ugye a forradalom 59-ben, utána rá egy 7 évre. Hát mit mondjak? Nekem megmondom őszintén, teljesen boldog gyerekkorai élményeim vannak. Rengeteget játszottunk, az utcán játszunk. Szerintem ti és Sanjay az utcán nőttetek föl, mi Kubában nagyon szabadok voltunk. Szóval tehát is még mindig azt a Kuba, ami ma van, nagyon ebből a szempontból elég biztonságos az emberek, illetve a gyerekek az utcán nőnek fel, és senki nem vigyáz rájuk, mert ez egy eleve, egy alapvető dolog, hogy minden kubai gyerekekre vigyáz. Tehát semmi. Érdekes módon, iskolákban, az utcakon. Az én falumban nem volt a játszóterek. Sőt, én nem is láttam egyet se Kubában. Sajnálom, hogy nincsenek ilyen jó felszerelt játszóterek, mint itt vannak. De szerintem a Szegis Kuba ez a játszótér. Az emberek, illetve a gyerekek szabadon játszanak mindenhol. Rengeteg, mivel az idő is hozzájárul, hogy lehet játszani, kint vannak az emberek, gyerekek. Hihetetlen módon. Éppen azért szerintem nem betegednek annyira a gyerekek, mint itt. Nekem kifejezetten ilyen szabad életem volt, utcakon nőttem föl, kis faluban, jártunk iskolába, ami nem tudom, 100 méterre volt a házunktól, és semmi különös.
De mit játszottatok? Fogócskát, indiánosdit, papás-mamás?
Nem, én úgy emlékszem, hogy Kubában úgy volt, hogy amikor szerintem én 5 éves voltam, és már onnan fölfelé, mi vártunk, mert január környékén hoztak a királyok, három király hoztak a fizikailag végül is hoztak a játékokat. Egyszer évente volt játékosztás, minden családban, illetve ez ilyen jegyrendszerben működött, minden család kapott egy jegy, és ezzel lehetett menni vásárolni. Mi vártunk ezt a pillanatot, óriási nagy élmény, hogy évente jönnek a királyok, hoznak. Komolyan vettem, tudtam, hogy ez végül királyok hoznak, hoztak ajándékokat, és mi vártunk, ezek kínai játékok voltak, de nem ezek a műanyag oska dolgok, ami most lehet látni, hanem ezek kifejezetten finom játékok voltak, nagyon szépek, mindenfélét, és akkor összejöttek a gyerekek, mi fiúk általában ezekkel a kis kocsikkal az utcán játszottunk, a lányok pedig vártak a babájukat, és ez ő inkább babászak, szerintem külön játszottunk. És a másik óriási nagy élmény, hogy hát akkor volt a Zorro féle nagy, hogy mondjam ezt, ez egy láz Kubában, és akkor mindenki olyan akar lenni, mint maga a Zorro. És egy darab fából, ami volt a ló, rátettünk, tehát volt egy rúd, illetve egy bot féle, másfél méter hosszú. Ezt kivágtuk szépen tisztára csináltunk, aztán adtunk neki kis feje, kis bőrből két füle, fogtunk egy macaggal, és ezzel rohangáltunk az úton. Volt nekünk egy hosszú, ami úgy emlékszem, hogy egy fekete műanyag nájlomból szedtünk egy hogy hívják ezt, ami az orvos használja, ez magyarul nem tudom pontosan. Nem, ezt a hosszú ruha, ami jött. Igen?
A papoknak,
ami van ez. Igen, ezt nem tudom kimondani.
Csuha.
Akarász, és ez mindenkinek volt, hát kiválasztottunk, ki volt az orró, akkor használtunk ezt a mászka, meg minden. Ez óriási nagy élmény volt. És hát volt, amikor már a lányokkal volt egy játék egyébként, ami a lányokkal játszottunk, ültünk körben, és akkor pörgetjük egy üveget, és aki arra, ahol megállóra mutat, akkor annak a lánynak tudtunk egy puszit adni. De egy puszi, ez egy óriási nagy dolog volt, és mindenki arra pályázott, hogy játszunk ezt a játékot, inkább így nem az orró. De nagyjából egyszerű dolgok, a ilyen üveg golyó. Ez egy másik nagyon-nagyon-nagyon népszerű és közkedvelt játék volt. Akinek több ilyen kis üveg golyó volt, az volt a legkirály, és hát mondom, még egyszer ezek a golyókat, csak egyszer évente lehetett vásárolni, amikor jöttek a királyok. Az emberek vigyázták rájuk, akinek több volt, akkor az volt a legjobb, és többféle játék volt velük, lehetett nyerni, lehetett játszani, biztos te, Zágyi, hogy tudod, miről van szó, és lehetett a többiektől elnyerni ezek a golyókat, ezeket gyűjteni, többféle játék volt. Kicsit mászerás lenne most magyarázni, hogy milyen fajta játékok voltak.
Na, akkor én elárulok egy titkot. Uh-huh. Gyerekkoromban én is voltam Zorro.
Okay.
Az üveget én is pörgettem, és én is vártam, hogy ott álljon meg, ahova a puszit szerettem volna osztani, és én is golyóztam.
No, az óriási. Akkor még ebből a szempontból elég...
Elég kicsi a világ.
Elég kicsi a világ, igen. Na. Nem, csak most alig látom gyereket játszani ezeket.
Az biztos.
Csak nem tudom, hogy pontosan mi volt akkor.
Nem megkerülhető a kérdés. Biztos gyerekként is megérintett benneteket a kubai zenének a varázsa. Ez hogy hatott rátok a zene? Kuba zene.
Hát igen. Azt kell tudni a zenéről, hogy Kuba egy csomó szempontból bár ugye azt mondjuk, hogy egy zárt ország, belülről nyitott abból, hogy mi egy teljesen open door féle világban élünk, hogy Kubában hát, nyitva tartjuk a sajtokat, illetve az ablakokat, és minden házban szól a zene. Szóval Kubában lehet, hogy nincs, mondom, minden házban egy autó, vagy nem minden házban van egy légkondi, vagy egy ventilátor, de minden házban van egy rádió, ez biztos. Mert a rádió, ez egy óriási nagy kincs Kubában, és szól a rádió, és általában az emberek munkában, otthonomban, meg mindenhol zenét hallgatják. Hát én ugyanúgy születtem, illetve úgy nőttem föl, hogy a zene mellett zenéltem, és Kubában kötelező volt évente tartani egy karnevál, ami minden faluban még mindig megy, és hát minden gyerekek arra vágyott, hogy jöjjön a karnevál, hogy tudjanak menni az utcára, és akkor elvonulni, és akkor táncolni is. És ott a tánc nagyon egyszerű volt, hogy ennyi, hogy mész az utcán, és a zenére táncolgatnak az emberek, és mennek a zené után, az egész végig a falun, vagy a városokban. És én emellett nőttem föl, én imádom a zenét, kifejezettem szerintem, nem vagyok olyan rossz táncos egyébként, van egy klubon, ahogy kifejezettem, ilyen zenéket adom, és rengeteg ember mennek. Én nem tudom mit mondani, a zene nekünk vagyoknak, kifejezetten nekem, majdnem mindenem. Apukámnak, ő még, tényleg még nálam ebből a szempontból jobb, hogy jobban becsüli az, a kubai zene, illetve mindenhol hallgatja, képviseli, is ő is énekel. Apukám itt van Magyarországon már régóta, van egy műhelye, ahol ilyen amerikai kocsikat és régi klasszikus kocsikat restaurálja, és ott minden nap szól a zene.
Ha megtennéd ennek a klubnak a címét, mondd el, légy szíves, és én már most fogom jelezni, hogy néhányat magammal el fogunk oda menni.
Az nagyon jó lenne, nagyon jó lenne. Az a neve, hogy Mango Club. Mango Club. Hát a mango mindenki ismeri, ez közkedvelt trópusi gyümölcs.
Cím?
Ez a Csengeri utca 68, a régen Fakia Klub. Nem tudom, hallottatok
igen,
róla?
Igen.
Fakia Klub. És ott a felszinte van egy óriási nagy terem, 220 négyzetméter, meg mellette van egy 150 valahány négyzetméteres terem. Hát ott péntekenként csinálunk egy kubai táncest, szálzaest. Sokor vannak a koktélok mellett, szálsza, mindenféle kubai zene oktatás, táncosok vannak fönt, játszanak. Van egy DJ, aki kifejezetten kubai zenét szolgál. Én vagyok egy pult mögött, és keverem a koktélokat a barátaimnak, az embereknek. Óriási nagy siker, és nagyon örülök, hogy az emberek jönnek. Van egy honlapunk, az a neve, hogy www.mangoclub1be.adalberto.hu. Rengeteg kép van rajta.
Minden pénteken van?
Minden pénteken. Ez 9-től van, bár már ugye mi ott vagyunk korábban. És most 2 hét múlva szombaton is le. Olyan nagy az igény, hogy a sikere, hogy szombaton is kérte, hogy legyen, nehogy unatkozzanak a pestiek.
Jó, tehát akkor 21 órától meddig tart, éjjel 2?
Hát 2-ig van.
Jó, belépő?
Ez az igazság, hogy van egy 1000 forintos belépő, ha én nem írom föl a vendég, de ha jöttök, Laci, vagy valaki
akkor
meg...
Akkor 2000.
Akkor ingyen van. VIP listára felírom, aztán nem kell fizetni. És természetesen, ha én valakit hívom, akkor nem fizetek semmi, hiszen hát a buli mit csinálom, nyugodtan, mindenki vendégem erre a
jó, tehát most nem arra mondom, hogy a vendégeid lehessünk, de akkor erről majd külön beszélünk. Mit tanultál? Előtte még azt szeretném megkérdezni, mint az előző vendégünktől is, és gondolom, hogy nálatok Kubában ez már szabadabb volt. A kamaszoknak tehát az udvarlás, a fiú-lány kapcsolat, ugye ti kint éltetek a szabadban, nektek nagyobb lehetőség volt arra, hogy egy kicsit elsétáljatok a falu szélébe. Tehát ez hogy nézett ki azon a környéken, ahol te felnőttél, gyerek voltál?
Hát végül is... Mivel Kubában ugye ilyen vallási problémák igazán nem adódnak semmiből, mert nem nagyon vallásos az a nép, nem nagyon különítettek minket, sőt, kifejezetten együtt mentünk tanulni, együtt játszottunk, és Kubában hihetetlen módon, szerintem maga a latin hangulat miatt, a zene miatt az emberek, illetve a gyerekek általában elég korán kezdene már érdekelni a lányok után, és vice versa. Hanem ez már egy rendszer által kitalált tanulási módszer volt, hogy a gyerekek a középiskolákban egy zárt intézményben voltak, hogy mondjam, egy hétig, és csak a hétvégén mentek haza. Tehát eleve lányok, fiú tanultak egy helyen, és közben tanultak, illetve mentek dolgozni. Mi dolgoztunk és tanultunk is. Ez egy általában egy fogadott módszer volt Kubában, ahol a gyerek már nagyon pici kora volt, már kezd a tanulás mellett dolgozni is, természetesen ingyen, nem kap fizetés, csak kap mindenféle füzet, ellátás, ruha ingyen, és közben ő dolgozik. Most ott már úgy van, hogy a 13-14 éves gyerekek már együtt tanulnak, együtt játszanak, együtt dolgoznak, együtt mennek sportolni, van a táncestek. Hát ott, hogy mondjam, ez a, nem tudom merre, hogy válaszoljak úgy, hogy kicsodálatosan, elég korán kezdenek a fiúk, lányok együtt járni.
Tehát a vért fűti a...
Igen, és ezzel szerintem senkinek nincs semmi baja, nekem van egy unokahúgom Kubában, 14 éves, van barátja. Rendszeresen járnak moziba, együtt vannak, nincs semmi gond, de ezzel tisztelet azért van ebből a szempontból. És rossz, nagyon rossz dolog nincsenek Kubában, szóval nem lehet attól félni, hogy egy ilyen kapcsolat mondjuk olyan rossz dologhoz veszed, mint mondjuk akár lehet a drog, vagy bármit. Nem nagyon van probléma ezzel, hogy a kapcsolatok elég korán.
Tehát akkor az sem nagyon jellemző, hogy a lányok túl fiatalon esnek teherbe, vagy mi?
Hát most már nem jellemző. Egy pár generációval előbb Kubában egy 13-14 éves lány már olyan fejlett volt, hogy akár anyuka is lehetett, illetve is volt is. És az én kifejezetten a családom belül is lehet látni olyan már 40-50 éves asszony, aki mondjuk 13 évesen ment férjhez. Most már nem jellemző Kubában, most már inkább 19 fölött.
Jó, egyelőre az utolsó kérdésem az lenne, hogy mikor és miért jöttél el Kubából? Ugye mondtad, hogy apukád is eljött, vagy együtt jöttetek?
Elhoztam őt. Uh-huh. Én 19 éves voltam, amikor nyertem egy ösztöndíjat, és hát Oroszországba kerültem. Ezt kell tudni, hogy Kubában mindenki akar utazni, bárhova, de utazzon. Én azért gondoltam, hogy apukám mellett, aki egy autószerelő volt végig, autók mellett született, meg gondoltam, hogy egy gépészmérnöki diplomát jó lenne nekem, illetve imádtam a technikát, és nyertem egy ösztöndíjat, mentem Oroszországba tanulni. Én egyébként gépészmérnök vagyok, és hát ott 85-től 90-ig jártam egyetemre Oroszországban. Nagyjából, mint a Sanzsai, nagyjából ott találkoztam egy, illetve ott Vlagyimirban, ahol tanultam, 180 km Moszkvától, volt egy műszaki egyetem, és volt egy tanári képző, vagy valami ilyesmi, pontosan nem tudom, milyen neve. És hát ott oda jártak magyar lányok is. Tehát pici volt a város, találkoztunk mindenhol, és éppen ilyen táncestén találkoztam egy magyar lányjal, aki szerintem adta a számomat, ott a Katedrál Nyelviskola tanulmányigazgatója, aki a feleségem volt, sajnos most már nem vagyunk együtt. Találkoztam vele, és hát, mint mondjam, röviden ő lett a feleségem. 90-ben fejeztem be, mivel ez egy olyan karrier volt, amit én szintén ingyen kaptam az államtól, nekem kellett valahogyan ezt visszafizetni, az ösztöndíjat, és két évre mentem vissza Kubába. 90-ben fejeztem be, és akkor mentem vissza Kubába, két évig dolgoztam ott. Itt volt az Ildi, aki fegyelmesetten várt, jöttem vissza, és 93 óta itt vagyok, itt Magyarországon. Éltünk együtt 10 évig vele, és közben én hoztam a szüleimet ide, ők is már 10 éve, 15 éve körülbelül vagyok itt.
Jó, tehát
elváltam, van egy új feleség, hát új 7 éve, van egy új feleségem, két gyerekem van vele, és teljesen boldogan élünk.
Jó, köszönöm, és akkor jöhetnek a kérdések.
Az idős szülők hogy tudták rászállni magukat, hogy egy ilyen hatalmas változást bevállaljanak az életükbe?
Uh-huh. Igen. Hát most a szüleim 65 éves az apukám, anyukám 63 éves. Ők ide jöttek meglátogatni engem. Szóval végül is nem erről volt szó, hogy most eljönnek és itt maradnak. Felmerült a kérdés már, amikor itt voltak, hogy megtetszik-e nekik az ország. Hát azt kell tudni, hogy a szüleim, meg én is, ugye falusiak vagyunk mindannyian, amikor megláttad Budapestet, megcsodálták, ha van, mert Budapest méretben hasonló, nálunk tenger van, itt Duna van, de Budapest gyönyörű szép város. Most eljöttek, szerintem mi akkor egy nagyon jó helyre kerültünk, mi Zalaegerszegen voltunk, és az előtt költöztünk ide, mert akkor annak idején én dolgoztam egy cégnek, aztán ide küldtek, itt maradtam. A szüleim eljöttek oda Zalaegerszegre, utána ide jöttek, aztán megkérdeztem tőlük, hogy maradnának-e. Miért? Azért, mert én anyás vagyok, nagyon-nagyon szeretem az anyukámat, meg az apukámat is, és gondoltam, hogy bár idősek, nem olyan idősek, hogy nekem teher legyenek. Mondta, hogy rendben van. Maradnának velem, és nem volt ebből semmi gond. Az apukám egy olyan nagyon aktív ember, nagyon erős. Rögtön talált magának munkát Budapesten. Egy barátomnál kezdett, úgy kezdett, hogy megüresedett egy helyi barátomnál, akinek van egy gyára, és azt mondta, hogy oda küldd az apukádat, hogy ne unatkozzon otthon. Elküldtem, és hát neki annyira megtetszett a apukám hozzáállása a dolgokhoz, meg a mentalitása, meg a munka ügyességei, hogy ott maradt 5 évig. És utána már szóval már megszoktak. Most hihetetlen módon az apukán azt mondja, hogy ő nem igazán menne vissza Kubába. Én mennék vissza Kubába, de apukám nem menne vissza Kubába. Tehát ebből a szempontból semmi probléma nem okozott nekik az, hogy idősebb is, és Kubából születe, ahol süt a nap 12 hónap egy évben. Megszoktak.
Most hol laktok?
Én a családommal, illetve a feleségemmel, a két gyerekeimmel a Budán, a Orbán tér környékén, Tusnádi utcában. Nekem van egy kis pici éttermem Szent László téren, egy Kőbányán, egy irodaházban. És a szüleim, anyukám a szakácsnő, és ott az étterem mellett laknak a Szent László téren, Kőbánya központja, a Szent László templom mellett.
Azért kérdeztem, mert egy faluról eljöttek egy más országba és egy nagyvárosba, és ezt is...
Igen, ez óriási. Én még mindig vágyok a kisfalusi élet, nyugodt. Mindig egyébként azt gondoltam, hogy ha mindenki beleegyezik, akkor egy tanyára megyek, aztán ott veszek lovakat, aztán én egy falusi életet akarom élni, maximum egy laptop, aztán tudom kommunikálni a külvilággal. Senki nem tamogatja. Senki.
Na akkor pontosítsunk címet, tehát 10. kerület, Szent László.
10. kerület, Szent László tér 20, Bajor Irodaház.
Igen, és az étterem ott, neve?
Hát Bajor Irodaház önkiszolgáló étterem, ez az étterem 3 éve csinálom. Az irodaháznak csinálom végül is, bár ugye külsők is jönnek, de az érdekes vele, hogy ez egy kis családi vállalkozás, és szóval nincsen alkalmazottaim. Van egy alkalmazott, de ő is mint a családtag, már egy kubai lány, és az anyukám főz. Úgy főz, hogy tud csinálni mondjuk egy egy brassói apró pecsenye, vagy egy rakott krumpli, de közben tud csinálni egy kubai étel mellé. És nagyjából megtanultam azt, hogy a vendégeim mit tesznek, mit kedvelik, és akkor ezt csinálom.
Jó, nyitvatartás.
Minden nap 7 órától, reggel 7 órától, 3-ig, délután 3-ig. És akkor a reggelivel kezdjük, és utána
hétfőtől péntekig?
Hétfőtől péntekig.
Szombat-vasárnap záró vagy.
Igen.
Jó? Hogyha valaki tutira szeretne menni és helyfoglalást szeretne eszközölni, milyen telefonszámon tehetünk?
Az én telefonszámon, ez megvan neked, Laci.
Jó, hát én, ha akarod most elmondod, ha akarod nem.
Nyugodtan, persze.
Akkor te mondd el a létszámot.
0630, ez az én számom, Orlando neve megint, 0630, 486, 75-74. Valaki gondolja, hogy meglátogat minket, nagyon szívesen lát.
Jó, úgyhogy nem haragszol, hogy most felfedtem ezeket.
Kifejezettem, örülök neki.
Jó, kérdezzetek tovább.
Én azt szeretném megtudni, hogy milyen most jelenleg a társadalma, így most a rendszerváltás követően, tud-e róla valami, vagy pedig azelőtt, hogy tudtak, amikor nálunk megtörtént a rendszerváltás, ott még meddig tartott az a kommunizmus időszak, vagy a szocializmus időszak, meddig tartott körülbelül.
Nem vagyok teljesen biztos, hogy megértettem a kérdést.
Tehát ez a kérdés, hogy a szocializmus után, tehát nálunk is hát 89-ben került a rendszerváltás, tehát ez az újabb fordulat, és önöknél, hogy meddig tartott ott, meg. Ott volt ez a úgynevezett...
Nálunk Kubában?
Igen, most Kubában, igen.
Hát a Kubában mind szocializmus van. És ez nem biztos, szerintem ez nem nagyon fog változni mostanában.
Mobiltelefont
hallottam, azt
hallottam. Na most azt kell tudni, hogy...
Nem tudom, mennyire emlékszik erre, hogy valamikor 90-es évek végén látogatott második János pápa is Kubába, és akkor tették lehetővé, hogy most már december 25-ét a karácsony első napok ma ott is megünneplik.
Így van, pontosan ez így van. Azóta szabad nap a kubaiaknak. Csak ugye, ami nem születi, nem lehet fejleszteni. Ha én egy olyan rendszerben születtem, ahol nem ismertem karácsony, hiába most már 40 évesen megmondja, hogy most pedig 25-én szabad nap, és akkor ünnepelhetsz. A kubai népességnek a 70, akár 75%-a már a Castro rendszerben született, tehát nem nagyon voltunk...
Jézus közelben.
Igen, nem egyszerűen nem jutottunk ehhez a lehetőséghez, vagy a hagyományhoz. Én személyesen soha nem láttam egy karácsonyfát Kubában. És a pápa látogatása után szerintem ez sem nagyon változott. Mert nincs az emberekben ez a kultúra, ez a dolog, és ez nagyon nehéz újra fellendíteni valahogyan. Tehát erről csak ennyit tudok, de azt is kell, hogy mondjam, hogy én most már majdnem 17 éve itt vagyok, vagy 16 éve, nem nagyon tudok követni, hogy mi történik otthon. És most voltam Kubában tavaly novemberben, és ugyanaz, Kuba nem változik, Kuba mindig ugyanaz, egyszerű.
Családtagok vannak Kubában, aki a kapcsolatot
lehet? Van egy nővérem, Kubában, bár ugye az a család koncepció Kubában nagyon széles. Nekem van egy nővérem Kubában, de nekem óriási nagy család van Kubában. Nekem vannak rengeteg unokatestvéreim. Van a nagy néném, ebből van legalább 7, utána van annak a unokatestvéremnek a unokatestvérei. Ez egy óriási nagy fogalom, az a család, és igen, Igen, vannak, van egy nővérem, és gyerekei vannak neki, férje, és ezen kívül vannak tényleg unokatestvéreim, elég sok.
Hát most itt a közvetlen családra gondoltam, tehát a nővér, meg a gyerekek.
No, nem akarlak bántani, nekem ez mind nagyon közvetlen család.
Jó.
Tehát tényleg, én nekem, nekem az unokatestvérem, ha kell, a vérem oda, hogy ő éljen. Tehát annyira erős a család kötődés Kubában, hogy szóval ez a fogalom, hogy család nálunk nagyon fontos, nagyon nagy. Nekem kifejezetten nagy családom van, pedig testvérem csak egy van, a nővérem.
És a kapcsolatot azt sikerült tartani velük rendesen? Tehát...
Hát ugye mi eljöttünk, ott hagytunk egy ház, szerintem ugyanúgy, mint Idniában, hogy ugye több generáció együtt él, és éltek, amikor a szüleim eljöttek, akkor volt a nővérem, és volt a férjem, meg a lánya. Eljöttek a szüleimet, elhoztam őket, és ott maradt a nővérem a mi otthonunkban. Hát én még mindig úgy megyek oda, hogy hazamegyek, de hát persze ott a nővérem lakik, teljesen egészséges és szép a kapcsolatunk. Most már, hogy Kubában is lehet valamilyen szinten elérni az internetet, akkor szoktunk kérni e-mailen. Van a nővéremnek egy telefon, nem azokból, mert azok nagyon drága. Igaz, hogy lehet venni telefon, de drágák. Tehát, igen, van olyan, hogy már vehetsz telefon, csak nem mindenki. Szóval még mindig Kubában ez egy luxus. Most már egy élet. Ez egy szimbólum, mert nem mindenki juthat hozzá egy telefonhoz.
De mondjuk Skype-olni azt lehetne, ha van internet
hozzá. Az internet, ez nagyon kontroll van Kubában, tehát ez sem nagyon szabad, de van. De mit csináltam? Én mentem haza, és adtam neki egy magyar telefon. Fogtam egy magyar, benne van egy T-mobilos kártya, és csak erre használom, hogy küldöm neki SMS-eket. És ő is küldhet nekem, amikor elfogy neki a pénz, akkor én töltöm innen a telefonja, és akkor itt tudunk na most, ez a telefon az a nővéremnek a mindene, mert ő vigyáz rá, bár Kubában mindenre vigyáz, mert nagyon kevés van mindenből. Tehát ő, ez egy isteni ajándék, tehát ő erre nagyon vigyáz, mert csak ez a mód van arra, hogy mi kommunikáljon.
És ő ezt titkolja is, gondolom, tehát nem veri nagy dobra.
Igen, ez...
Tiltott dolog, gondolom.
Nem tiltott, most már nem tiltott. Mindenkinek lehet telefonja. Az, hogy mennyire... Kubában nem nagyon lehet politizálni, és éppen azért mondtam, hogy én nem politizálnám, most se, itt se, de akinek van egy telefonja, akkor hogy mondjam?
Ez már veszélyes.
Nem, hanem az, hogy akinek van egy telefonja, van egy lehetőség, hogy kommunikáljon a világgal.
Igen.
És
kontroll nélkül, ugye?
Igen, de hát mivel ez egy...
Biztos, hogy kontrollálható.
Hát igen, mindenféleképpen ez kontrollálható. Csak neki egy magyar telefonja van. Pontosan nem tudom, mennyire kontrollálható ez a dolog, de én ezzel nem foglalkozom. Én annyi kérdezem, hogy vagytok, mi is hát. Aztán azt mondja, hogy jól vagyok, köszönjük szépen, minden rendben.
Az ember nem föld alatti mozgalmat szervez, akkor biztos nem kopítanak a fejéremben.
Jó. Kubában a családok milyen gyerekszámmal vannak, hogy 2-3, 1 vagy változó?
Hogy mondjam ezt? Ez most már ez úgy van, hogy 3 körül. Szerintem az lesz az átlag. 3. Mert dolgoznak most már a kubai nők dolgoznak. Az anyukám generációban ott már sokkal több, szerintem 7, ez teljesen normális volt. Hát én olyan családokat ismerem, kifejezetten 20-valahány gyerek voltuk, aztán mindenki boldogan éltek. És közvetlen ismerőseim vannak, ahol mondjuk a nagypapa éppen 110 éves, és az utolsó gyerek született, amikor a nagypapa volt 65 éves. 14-15-en.
És az átlag életkor Kubában a férfiaknál, nőknél hány éves volt?
Szerintem a férfinál elég magas, szóval 65 körül lehet. De ez egy nagyon természetes dolog látni Kubában egy férfi, aki 90 éves, és éppen ugyanúgy táncol az utcán is megy, és boldogul. Nagyon gyakran lehet öreg embereket látni az utcán, a fiatalokkal együtt ünnepelni, táncolni. Karneválunk ez nagyon jó alkalom arra, hogy az emberek közel jöjjenek és táncoljanak. Nekem a klubban egyébként ott mindig ott vannak a szüleim velem, minden pénteken este, és ott vannak a barátaimnak a gyerekei, a barátaimnak a szülei. Össze, ez nem probléma az, hogy több rétegből álló emberek.
És olyan, hogy népbetegség, mint a magyaroknál, hogy magas az infarktus szám, vagy a érszőkület, meg cukorbeteg. Kubában van egy ilyen, ami...
Most Kubában azt kell tudni, hogy Kubában nincs hogy életbiztosítás, nincs autóbiztosítás, nincs gázszámla, nincs, hogy hívják, súlyadó, nincs áfa, nincs... Szóval hiába szegényen, vagy más, hogyan mondva, hogy mondjam, egyszerűen élő. Kubában nincs ekkora stressz, mint itt. És megmondom őszintén, én úgy érzem, nem akarom bántani a magyar társadalmat, de Kubában a fele se olyan beteges, mint a magyar társadalom. Én, megmondom őszintén, én nem ismerem a családom körében egy valaki, aki infarktus miatt halt meg. Vagy a, nem tudom, infarktus mellett mi lehet a másik?
Rák.
Rák most kezd egy kicsit elterjedni Kubában, sajnos. A prostatarák szerintem elég gyakori most, wow. De szerintem elég egészséges a nép.
Dohányzás, szivarozás.
Rum. A kubaiak nem szivaroznak.
Az exportra.
Igen. Kubában nincs szivar, nem lehet kapni. Illetve olyan drága, hogy nem tudják kifizetni. Tehát ez csak egy marketing kifogás, hogy Kuba szivar. Kuba nem szivaroznak az emberek.
De akkor nem dohányoznak?
Dohányoznak. A cigaretta inkább ez az elterjedt dolog, de mégse olyan, mint Európában. Attól függetlenül, hogy ugye nálunk egy igazi dohányipar van és működik, szerintem nem dohányoznak annyi, mint mondjuk Magyarországon. És ezáltal szerintem, nem tudom, lehet, hogy ezek a betegségek se olyan mértékben.
Akkor nézzük meg a másik oldalát, milyen nemzeti étel van, mit szoktak inni hozzá, akkor itt is térjünk ki erre.
Kubában a nemzeti ital a rum, cukornából készült fehér rum.
Milyen erős lehet? Tehát hasonló, mint nálunk a pálinka, vagy
annál? Nem, annak egy kicsit finomabb. Ebből a szempontból ez ilyen maximum szerintem 37 fokos. Én már ittam 50 fokos pálinkát. Ez szerintem nálunk senki nem tudna meginni, mert ez van erős. Volt nálunk egyébként régen egyfajta cukornát pálinka. De az már szerintem nagyon régen eltűnt. Nem nagyon csinálják, és emiatt szerintem nincs hozzá igény. Van a rum. A rum általában mindenféle rumot isznak. Van a fehér rum, ami általában koktélokban teszünk. és van a 7 éves, illetve a 18 éves rum, ami annak egy finomabb változata, mint a konyák, viszki.
Tehát ez Fahordóban érdeli.
Így van, a tenger mellett teljesen nyitott, Hordó, szóval a fedetlen helyeken. De azt kell mondanom, hogy óriási nagy sikere van a sörnek. Igen, szeretik a sört. De abból is nagyon kevés van Kubából, tehát nem mindenhol lehet kapni sört.
Mert nem Kubába csinálják, hanem úgy hozzák be?
Csinálják Kubába, de általában, mivel olyan erős az igény, és mindenből kevés van, akkor óriási nagy turizmus van Kubában. Szerintem ez egy nagy, ez nagy fogyasztó.
Jó, ételekre?
Nagyon egyszerűek. Nagyon jellemző a tengeri húsok, a tengeri, illetve ugye a halak és a tengeri gyümölcs. A tengeri gyümölcsök még jobban, abból sincs elég. Tehát én ezen mondom ezeket, mert azt kell tudni, hogy egy Kubában egy jegyrendszer működik 50 éve. Tehát ott racionalizálva van, hogy egy családra mit jut. És ezáltal vannak, ott megtervezem, hogy mennyi, mekkora lehet a fehérje igénye egy embernek, és ez alapján megadják a tojás, meg a hús, meg ilyeneket. Tehát így van. Van emellett egy másik fajta gazdaság, ahol lehet mondjuk kapni halat, de nehezebb.
Ne haragudj, hogy beleszólok, mert ezt is mostanában láttam, és ezt is ebben a kertek műsorban, hogy amikor a Szovjetunió megszüntette a gazdasági kapcsolataik Kubával, akkor ugye nagyon megszűnt ugye a behozata, élelmiszer behozata is, és Havannába csak ott ezt mutatták, hogy ilyen mini kerteket hoztak létre, foghítelkeken, és ott államilag támogatják, instrukciókat adnak ahhoz, hogy hogyan szervezzék meg ezeket a biogazdaságokat, mert igen, ugye ott a ház környékbeli lakók fognak össze, és egy-egy ilyen kis kertet nevelgetnek maguknak saját ellátásra.
Milyen kérdés?
Nem kérdés volt, ez csak most eszembe jött, bocsánat, hogy így bele...
Nem, ez így van. Egyébként ez így van.
A saját ellátással nagyon gyönyörűen megoldják ezt.
Ez így van. Én már láttam a erkélyekben, Havannában tyúkokat nevelni, meg, mert kaptak a családok, kaptak ilyen kis pici csirkét. Picike családonként kaptak 3-5, és ezt szabadon lehetett a erkélyben nevelni, meg etetni, meg utána megenni. Óriási nagy sikere volt. Ez óriási nagy sikere volt. Azóta is lehet Havannában menni is hallani a hogy hívják, a kakas?
Kukorikai.
Énekelni. Ez azért van. Ezek az úgynevezett háztartási kertek, kis pici kertecskék. Ezek képesek voltak termelni szerintem több, mint az egész Kuba. De tényleg ezt szervezetten csináltam, mert éppen nagy baj, az úgynevezett speciális vagy különleges időszak, amikor 90 után a Szoroszország, illetve az egész szocialistai megszűnt, és akkor Kuba egyszerűen a külkereskedelemnek a 90%-a megszűnt ezáltal. És akkor minden kellett ott helyben megoldani. Ez egy nagy tanulás volt az embereken, mert ugye általában buszokat kaptunk Magyarországról, kaptunk az Ikarus, természetes, minden busz, ha van az Ikarus volt, minden busz. A traktorok Bulgáriából, az Alma Magyarországról, innen-onnan, talán ez hirtelen megszűnt, és kellett ez egyébként minden más.
Az és autók, a személyautók?
Ugyanúgy, szintén Lada, Moszkvics,
Skoda?
Nem.
Dacia.
Polski. Látja se? Ilyeneket. És ez egy... Én majdnem 20 évig tartott ez a dolog. De ez megoldotta valahogyan, ezt túléltünk.
Én már nem nagyon voltam ott, de tudom, hogy miké mesélnek az emberek erről, és hogy tudnak a kubaiak a mindennapi problémákat megoldani. Érdekes.
Van-e benned egy kettőség ezzel kapcsolatban, hogy egyik oldalról, hát a szemet ragyog, amikor beszélsz Kubáról?
Igen.
Amit ennek is értek. Valószínűleg ennél is úgy ragyogott, amikor én Gyerről beszéltem. Ugyanakkor, amikor arról a rendszerről beszélünk, és a rendszerben lévő korlátokról beszélünk, akkor az ember érezheti azt, amit nem éreztem, hanem azt mondom, hogy érezheti azt, hogy talán van benne az is, hogy jó, hogy nem ott vagyok, mert hiszen ez egy szabadabb világ.
Igen.
Ezt a érzed-e ezt a kettőséget, és hogy kezeled ezt?
Ez egy nagyon... Ez, illetve azt kell mondanom, hogy ez a legnehezebb dolog, ami történhet egy emberrel. Mi kifejezetten kubaiak imádjuk Kuba. És pedig szerintem közel 5 millió kubai külföldön él. És Kuba egy kicsi ország. Hát én 19 éves voltam, amikor eljöttem onnan. És nekem nagyon-nagyon hiányzik. Minden szempontból hiányzik. A tenger mellett éltem, és ott szeretném lenni. De én már próbáltam az egyetem után élni Kubába. Tehát én mérnökként kaptam egy jó állást egy helyen, pontosan nem messze onnan, ahol én laktam, és rá kellett jönnöm, hogy ez nem nekem való. Tehát és ez egy óriási dolog, mert 5 év egy hideg ország után, mint Oroszország, ahol majdnem 60 fok különbség volt, ugye, mert egy meleg országról rájössz, hogy oppa, itt tényleg hideg van. Volt, amikor mínusz 42 fok volt a Vladimirban, és akkor egy hétig nem mentünk iskolába. És hazamentem, mert én akartam valamit csinálni, és soha nem láttam egy rajztáblát, tehát nem tudtam tenni azt, amit akartam, aztán gondoltam, hogy ez kell. Tehát, hogy mondjam, én a lehetőség után mentem, és én dolgozni akartam. Jöttem ide. Sajnálom, hogy nem már kubai vagyok, már az életemnek több mint a fele más országban töltöttem, és amikor Kuba megyek, akkor nekem minden szép is ragyog, és én nem akarok foglalkozni semmivel, és nekem csak az a fontos, hogy emberek közé legyek, és jól érezzük magam, és akkor hallgatom a zenét, nézem a kék tenger, a kék eget, és jól vagyok. De ez egy nagyon nehéz, én talán más környezetben nyíltan is úgy válaszolnám neked, Sanchez, de én szeretnék hazamenni, de én jól érzem magam itt a Magyarországon, itt van a családom, de abban a környezetben nagyon nehéz lenne számomra. Bár mondjuk hiányolom egy csomó minden, hiányolom, de én nem panaszkodok, hogy itt vagyok és nem ott. Szerettem volna ott is lenni, de bizonyos körülmények között lennék ott. Finoman szólva.
Egyet értesz-e, hogy legalábbis többet mondják ezt, hogy a diaszpora, aki eljön és egy másik országban telepszik, ő mindig idealizálja az otthonát, az országát. És valamilyen szintén benne mindig az éle, ahogy te mondtad, 19 évesen jöttél el. Volt egy Kuba képed, ami nem csak kép volt, mert hiszen az a teli volt élményekkel és minden jó és rosszal, ami 19 évvel a felett történt, az alapján hoztál egy képet, az a Kuba, az gondolom mégis azért jelentősen változott, és benned még mindig az a kép van, hiszen azt a képet hoztad, amikor a gyerekeiddel beszélgetsz, akkor melyik képet adsz neki? Mert hiszen most is voltál Kubában egy éve, azt mondtam, ugye?
Nem, most voltam novemberben, na, pár hónapja.
Szóval, akkor látod a mai Kubát is, de melyik képet adsz a gyerekeid? Hát, mekkorák a gyerekek?
Hát nekem van egy 21 éves lányom.
Na, például ő neki milyen képet adtál?
De azt kell tudni, én tudtam róla nagyon sokat beszélni, ez a lány Oroszországban született, Kubában ment, amikor egy éves volt, visszajött hozzá, amikor 7 éves volt, és most már 21 éves, ide jött Magyarországra hozzám, amikor 7 éves volt, és hát azóta itt van. Nem lehet tudni, hogy mi az anyanyelve, a magyar vagy a spanyol, és még mindig azt kell mondjam, hogy ő mindenkinek mond, hogy a kubai. Bár ugye 7 éves, csak 7 éves volt, amikor idejött. Neki nincs mit mesélni Kubáról, mert nagyon sokat tud Kubáról, és tudod, hogy ott él 7 évig. De van egy 14 éves lányom. Ő neki, hát igen. Megmondom őszintén, lehet, hogy abban a szempontból nem vagyok teljesen őszinte vele, de én nem tudok olyan képet alakítani benne, ami benne van teljesen egész éven 100%-ban. Én azt mondom neki, az, ami jó nekem, illetve amit én élveztem Kubában, és amit szerintem szép, és neki kell valamilyen szempontból elsajátítani. Az, hogy csomó minden egyébként. Soha nem volt Kubában a lányom, 14 éves lányom. Soha nem volt. Most éppen júniusban tervezünk egy közös utat. És nagyjából azt a képet próbál neki mutatni, ami akkor, ugye 14 éves most, akkor amit én ott láttam, illetve éltem, amikor én akkora voltam, mint ő. Tehát azt a gyerekkori élményeimet, amit ott, és én azt látom, hogy ott, mivel az emberek talán lehet, hogy nincs ekkora hajtás és idejük van, közös élet sokkal erősebb, a kötődések sokkal erősebb, és az a legfontosabb az, hogy örülnek mindennek, minden pici dologra, ami történik velük, minden sikernek, pici akár, és hogy erre a tanyira, az, hogy van egy pohár az asztalon, hogy erre vigyázni kell. Nincs olyan, hogy az ember mondjuk egy gyerek itt kap egy laptop, és azt mondja, köszönöm apa. Kubában az ember egy 14 éves kap egy tolla, és végig, élete végig fog vigyázni rá. És mindig hallás lesz, hogy szóval ezek a dolgok, amit én próbálom neki, nem csak az, hogy Kubában van pálmafák és tenger, bizonyos értékek, és én mondom neki, nézd meg, ezt nem akarod megenni. Pedig hány éhes gyerek van Kubában. És megmondom neki, hogy becsülni kell az, ami az asztalon van, és miért, mekkora munkáz nekünk. Általában az emberek Kubában minden javítgatják, minden csinálják, őrzik, mert fontos dologról van szó, mert mindenből van hiány, és ezt nem látom benne, azt próbálom inkább átadni neki, hogy vigyázzon kell, hogy tudja meg, hogy én akkor nekem nem volt ilyen. Nagyjából.
Köszönöm. És az olvasmány a gyereked, a lányodnak, tehát olvasott kubai meséket, vagy mindöntött, vegyesen magyart is, kubait is, hogyan alakult ez?
És az igazság, hogy itt a nagy gond az, hogy Magyarországon alig vannak olyan spanyol nyelvű könyvek, ami mondjuk Kubában nagyon népszerű vagy híresek. A nagyobbik lányom olvasott a José Martí, a kubai leghíresebb költőnek a aranykor, ami spanyolban volt, tele van versekkel, gyönyörű versekkel, és ez sikerült neki, már lehet ez magyar nyelven is kapni, ez a könyv. Én olvastam meg magyarul, de szerintem fogja olvasni, mert most jelent meg ez a könyv. A gyerekeim, megmondom őszintén, ebből a szempontból keveset olvasok kubáról. Nagyon szerintem, amit olvassák, ez inkább most már interneten keresztül.
Utazni mindig szabadon lehetett? Tehát külföldre? Vagy aki elhette Kubát visszafelé?
Ja, nekem lehet-e visszamenni?
Igen, tehát hogy...
Tehát, hogy legálisan jöttél hivatalosan.
Ja, akkor erre nem is gondoltam, de ez is érdekes.
Igen.
Nem, mert hát...
Persze, az is
igen. Igen. Kubában nem lehet utazni, külföldre.
Útlevélet
nem kapnak. Nem, a útlevél kap, csak
a
vízum miatt meghívó kell egy külföldi
meghívó
levél. Na most mindenki kaphat egy útlevelet, de ez önmagában nem jelent, hogy utazhatsz. Én úgy tudtam jönni, hogy itt volt a feleségem, és meghívtam. De ez is volt egy egyéves mindenféle intézkedés után, hogy el tudtam jönni. Igen. A szüleim, mivel ugye a családi egyesítés miatt úgy hoztam el, hogy el tudtak jönni, semmi akadály nélkül. Ez egy nagyon érdekes kérdés. Mi tudunk visszamenni haza, látogatóban, de ott maradni nem.
Hát hogy mennyit
lehet? Szüleim esetén 21 nap, plusz még egy hónap lehet hosszabbítani, az én esetemben 11 hónap. Most miért 11 nap és 11 hónap, ez ilyen bonyolultabb kérdés, de ott visszamenni és letelepedni Kubában, ez egy mászállás, ez nagyon hosszú. És ez indokolni kell, ez kérni kell, ez engedélyeztetni kell. Tehát ez így...
De
ez egy
kubai állampolgár vagy?
Igen.
És annak ellenére?
Annak ellenére, jöttél, igen.
Akkor vissza az mennyis?
Hát oda vissza mennem és letelepedni és dolgozni, igen. Nem nehéz. Ez kifejezetten lehetetlen.
Tehát valószínűleg biztonsági okokból lehet, hogy ne kerüljenek be ártó dolgok, nem?
Van egy szabály erre, és valahogyan ez így alakult.
Jó, akkor nem feszegetjük.
Bocsánat,
még ezek
kapcsolatban
kérdezhetek,
hogy a
gyakoriság
az is szabályozva,
vagy
mondjuk évente egyszer?
Nem, egyébként lehet utazni.
Most, bocsánat, visszafelé gondoltam.
De visszafelé, haza? Igen. Mi nekünk? Magyarországon van ilyen 600 kubai. Budapesten. Én nem ismerem a 600-at, de tudom, hogy annyian vannak. Lehet vissza. Nem kell vízum ahhoz, hogy hazamenjek, de ahogy mondtam, maximum 21 napra, és a gyakoriság nem szabályozzák, de azért érdemes odafigyelni, mert ha túl gyakran utazom haza, akkor szólva kérdezni.
Mindenki viszont már Magyarországon vízummal jöttek csak, ugye?
Magyarországon csak vízummal. Meghívó levél.
Venezuela a vízum nélkül vagy?
Nem. A kubaiak nem utaznak sehova vízum nélkül.
Tehát mindenhova vízum nélkül.
Nem. Hát nem az, hogy vízum, nem arról van szó, hogy most kérem egy vízumot és elutazhatom, hanem hogy kell mindenképpen valaki, aki meghívjon, aztán lehet kezdeni intézkedni. Ez általában több hónapos intézkedés. És nem biztos, hogy megadjak
a... Meg hát a repülőjegyet ugye kifizetni.
És a repülőjegy nagyon érdekes, a repülőjegy, ez természetesen a külföldi meghívónak kell fizetni. Vagy elküldeni a pénzt. Ezt csináltam a szüleimmel, ezt csináltam a lányommal, meg így.
Nincs különbség az, hogy milyen országban, a sebe felé, visszafelé, kifelé, minden ország, Kubán kívül minden országban egyformák a feltételek és visszafelé.
Egyforma, ez attól függ, hogy hát az Egyesült Államokban kifejezetten nehéz utazni. Kifejezetten, ez egy olyan téma, ami nagyon sokat lehet erről beszélni.
De kubai részről is nehezebb.
Mind a két oldalról. Nehéz utazni.
Nehéz utazni. Milyen szabályokban le van fektetve a kubai részről is? Vagy pedig inkább ez kifejezetten?
Nem, mind a két oldalról.
De hogy ez inkább a gyakorlatban fejeződik ki? Vagy nyílt szabályokban ez ki?
Nem, ez le van szabályozva, hogy ez ennek meg kell felelni, vannak kemény szabályok erre.
Tőled is megkérdezném, hogy mi az, ami téged megragadott, megfogott itt Magyarországban, ami számodra nagyon pozitív élmény volt, és mi az, ami hát mondjuk nem annyira, ami nem tetszett, vagy annyira más volt, érthetetlen volt számodra?
95 előtt vagy 95 után?
Minden. Nem érdekes.
Amikor én jöttem Magyarországra, az első alkalom ez 90-ben, igen, ez Oroszországból vonattal jöttünk ide, mert a magyar barátnőm miatt eljöttünk. Hát megmondom őszintén, Oroszország után azt gondoltam, hogy ez az egész szocializmusnak a csúcsa. Tehát megmondom őszintén, én oda voltam Magyarországért. Bekerültem egy kis faluba, Nemesapáti volt a neve.
Zalaegerszegen
mellett. Én megmondom, én Európában ilyen jól soha nem éreztem magam. Ez volt 90-ben. Na most vittem minket futballozni. Megmutattak a bor kultúrát, a bor technológiát, hogyan kell ezt csinálni. A méz, a gombatermesztés. Elvittek egy arra kocsival mindenhova, és én nem tudom elmesélni, hogy mekkora nagy élmény volt, hogy én gondoltam, hogy az a oroszországi élet, ugye ott éltem, ez igaz minden országban. És én oda voltam Magyarországra, tehát én akkor döntöttem, hogy nekem akár Magyarország vagy Kuba, ez jó, ez jöhet, ez én jól éreztem magam. Ez 90-ben volt. Amikor már véglegesen idejöttem 93-ban, mondjam, az emberek kedvesség, abban a faluban mindenki ismert minket. Bár nem beszéltünk magyarul, próbáltak velünk kommunikálni, óriási nagy kuriózum volt, hogy ott voltak három kubai, és aztán mindenki oda ment hozzánk, meghívtak ide-oda, mindenhova hívtak. Óriási, nagy élmény volt. 93-ban úgy jöttem ide, hogy már tudtam, hogy itt fog maradni, tehát nekem tanulnom kellett, meg kellett tanulni a magyar nyelvet, ami nagyon nehéz azóta is. Bár ugye Szentgyi azt mondja, hogy nem volt ekkora nagy kihívás, illetve nem olyan nehéz neked. Szentgyi nekem óriási nagy kihívás volt. Én nekem az orosz után, bár én nem beszéltem más nyelvet, az orosz után a magyar nyelv egy óriási nagy kihívás volt, de tényleg nagyon nehéz. De jöttem ide, ez egy óriási nagy ütközés volt, hogy ezzel a nyelvvel most mit kezdjek, és nekem én nem jártam iskolába. Én kezdtem dolgozni, találtam munkát egy gyáron, ahol furakat kellett fúrni egész nap, és ott nem beszéltem senkivel, nem tanultam semmit. Szóval mentem a Philipshez dolgozni, és akkor már ott muszáj volt. Én, ahova kerültem, én éreztem az embereket. Éreztem, hogy körülöttem vannak olyan emberek, aki elfogadta, hogy soha biztos előtt nem volt kérdés, hogy honnan jöttél, és miért furcsán beszélsz, elfogadta. És én ezt értékeltem a magyar társadalomban, hogy ez a befogadó képesség, ez óriási. és tényleg ez számomra egy óriási nagy dolog ez. Azóta is azt gondolom, hogy az, hogy én ide kerültem és kezdtem dolgozni a magyarok között, fejlődtem, csináltam a dolgomat, itt elértem majdnem minden, ami nekem van, mert elég fiatal voltam ahhoz képest, ez egy nagy pozitívum volt. Az pedig, hogy egy ember képes változtatni, vagy változni, és nem mindig kell a jó irányba, hanem a rossz példákat olyan könnyen elfogadni, és hogy ez a falu alig létezik, mert alig létezik, mert ez a futballpálya most már nem létezik, hogy nincs gombatermesztés, hogy nincs bor, hogy nincsen mézes, hogy ez minden eltűnt egy pár év alatt. Ez nekem, tehát hogy mondjam, hogy minden más irányba megy, és az emberek rohannak, és az emberek most már nem érnek rám se, most már, mint régen. Én ezt érzem, én nem tudom tagadni, emberek kérdeznek, én válaszolok, nem tudom mondani, hogy ahhoz, hogy mert kérdeztél ahhoz, hogy nagyon óvatos leszek, és megmondom, hogy nagyon jól érzem magam. Azt kell mondjam, hogy akkor az első találkozásnál felnéztem a magyarokra, és imádtam itt lenni, én megmondom őszintén, én már nem szeretnék sokáig itt lenni. Én ezt nem tagadom senkitől, én megmondom őszintén mindenkinek, aki kérdezi, azért nem félek ezt mondani, mert változtak az emberek. Én szerettem biciklizni. Emlékszem, amikor ide kerültem, 95-ben Magyarországra, a feleségemmel bicikliztunk a Visegrád felé, aztán felmentünk a várba, fölfelé. Én nem merem ülni egy biciklire. Mert tudom, hogy nem fogadják el az autósok a bicikli az úttesten. Van egy jó barátom, 3 éve meghalt a járdán, biciklivel, és minden nap látom, hogy rohannak az emberek, hogy már nem érek rá egymásra, nem figyelnek egymásra, hogy agresszívak lettek, és hogy mindenki most mindenféle áron akarja szerezni az, ami nem tudott szerezni előtte. És ezek az apró dolgok, ami akkor voltak olyan értékes, mint a gomba, a bor, ami igazán magyar, a futball, az egész, a tekepálya, ami szintén megszűnt, ezek hol vannak? Tehát emiatt alakul bennem olyan fajta érzés, hogy már a dolog nagyon rossz irányba mennem, és nem szeretnék részt venni ebbe a rohanásban. Szóval én azt mondanám, hogy stop the war, I want to get off. Mert úgy érzem, hogy rossz irányba mennek a dolgok. És emiatt most nekem ez egy óriási nagy negatívum, hogy attól még, hogy változik a világ, lehet, hogy a magyar ember nem tehet róla, hogy ez van, de hogy annyira könnyen elfogadni ezt a fajta, nem tudom, Laci, érted, mit akarom mondani.
Jó, értem.
De ez nekem, mondom őszintén, ez nekem egy negatívum, és emiatt nem érzem annyira jól magam. Én nem érzem jól magam, amikor kimegyek egy étterembe. Én magam vagy mérnök vagyok, én dolgozom egy étteremben, és én kiszolgálom embereket. Dolgoztam más cégeknek is, de mint vállalkozó, én imádom, hogy emberekkel kell foglalkoznom. Amikor elmegyek a városba, és beülök, legalább annyit várom el az emberektől, hogy foglalkozzanak velem, mert fizetek.
Na most te nagyon kedvesen meghívtál minket a Fákja klubba, hogy látogassunk majd el oda. Én ezt azzal szeretném viszonozni, és itt különösen hangsúlyt fektetek az utolsó gondolatodra, hogy én meg hát itt vagyunk egy páran, hogy mi meg nagyon szívesen elhívunk téged, feleségedet, gyerekedet, ha úgy gondoljátok, hétvégéken túrázni, akár Budapest környéki hegyekbe, akár ha megyünk az ország távolabbi végébe, illetve te mondtad, hogy ugye sportember vagy, és valószínűleg tartom, hogy a mozgás az továbbra is életelemed. bár én futballozni nem tudlak elhívni, de viszont rendszeresen szoktam futni, viszonylag hosszabb távokat is, hogyha esetleg van kedved futni, akkor futhatunk például együtt is.
Rendben van, elfogadom. Köszönöm szépen, megbeszélünk telefonon, és megyünk futni.
Jó, hát most még legyen egy kérdés, bár már 8 óra van, ne legyen az, hogy én zárom le, és hát egy ilyen slusszpointként ezt itt bedobtam a végén, még legyen egy kérdés, jó? És akkor az az utolsó.
Akkor én kérdeznék, a temetkezési szokásokról, hogy az mennyire különbözik itt az európaitól, Kubában, hogy ha már le akarjuk zárni ezt a témát, hogy gondolom...
Hát igen, ez egy jó kérdés. Hát... én szerintem, hogy hívják, nagyon sok minden változott, amióta én nem vagyok ott. Mert ez, hát elteltek egy pár év azóta. Hát a gyász, ez gyász mindenhol szerintem. Nem tudom mekkora nagy különbség lehet. Tudom, hogy ez valahogy a Manikubában van egy rózsa. Egy fajta rózsa, egy piros rózsa, és ennek van egy nagyon különleges illata. Na most ez nekem ez a, bár olyan rózsa gyönyörű virág, ez a virág arra emlékeztet, hogy akkor van valami temetés, vagy valami ilyen szomorú dolog, és akkor rengeteg ilyen rózsa van, ilyen illat, meg kávé. Rengeteg kávé fogyaszt, ilyen, mert egész végig a kávé ital, igen, egy egész éjszakán vannak ott, összegyűlnek a családok, meg a rengeteg vendég, és akkor kávét isznak. Kubában nincs olyan, hogy ezután menjenek valahova enni, vagy vacsorázni.
Tehát halotti torna.
Nincs olyan. Igen, úgy, minden más szerintem ugyanaz, bár ott azt tudom, hogy beteszik a koporsóval egy autóba, és akkor végighaladnak az utcán a temetőig. Mindenki elkíséri végig. Ez egy szokás. Végig mennek az utcán, és amikor ezen túl vannak, utána vége. Szóval nincs olyan, hogy...
És az egész utcán, tehát nem csak a temető ravatalozójától a... sírig, vagy
hanem
otthonról menjenek végig.
Otthon van.
És a búcsúztató az társadalmi temetés, tehát nem pappal, ugye?
Igen, nem pappal, hanem még igen. Ez az igazság, hogy én soha nem voltam temetésben Magyarországon, megmondom őszintén, de hallottam, hogy... És utána Kubába, akkor fekete ruha, a közeli rokonok, és akkor fekete ruhában vannak egy nem tudom hány hónapig. És még hozzá van a mése, ami szerintem, pontosan nem tudom az igazság elnézést, szerintem hetente tartanak egyet. És akkor jönnek az ismerősök, és akkor ilyen rituális fajta éneklés van, és akkor ez egy szertartás, ez nem tudom magyarázni, mondom őszintén nem ismerem annyira, de úgy emlékszem, amikor kicsi voltam, hogy ilyenek voltak.
És ott olyan, gondolom, fejfa kereszt az van, vagy valami más helyettesíti. Hantolják, ugye, tehát egy ilyen kis dombot tesznek.
Igen, meg egy kereszt, meg általában virágot tesznek, és mindig tisztán tárgyak, mennek, cserélni a virágot.
Hallottak napja?
Hallottak napja nekünk nincs. Ezt tudom.
Tehát ugye ez már valláshoz kötődik,
nincs.
Hamvasztás, tehát a temetés, hamvasztás is van, vagy csak ilyen koporsós temetés van, tehát ahogy elhújt, akkor betézik koporsóba, és úgy.
Igen, de a másik dolgot nem értettem.
A hamvasztás, tehát mikor elégetik, tehát akkor
egy újra nem. Valamilyen nincs.
Jó. Hát, bár az utolsó kérdés meglepő volt, de én úgy gondolom, én nagyon élveztem mind a két beszélgetést, és szerintem mindannyian elmondhatjuk, hogy részint sokat tanultunk, a másik meg az, hogy itt most ténylegesen egy párbeszédről volt szó, ami az egész ezer arcnak a lényege, hogy ha félig meddig ismeretlenül is jövünk össze, de amikor már beszélgetünk, akkor úgy érezzük egymás közt magunkat, mondta mindannyian régóta jól ismert barátok lennénk. Úgyhogy Orlandó, neked is köszönöm szépen, hogy itt áll.
Köszönöm. Én köszönöm,
és akkor egy hónap múlva a téma a sport lesz. Az első vendégünk az Óbudai Sportegyesületnek a vezetője lesz, ővel a tömegsportról fogunk beszélgetni. A második vendég pedig dr. Faragó Tamás, ő olimpiai bajnok vízilabdázó, az ő témája pedig az élsport lesz, úgyhogy jövő hónap második egyén 17 órakor sok szeretettel várok benneteket.
Köszönöm. Köszönjük szépen!